Ez itt az Adásidő, a ma hét média család podcast műsora Langsádl Mátyással. A Kárpát-medencei magyarság száma a következő 30 évben a legvalószínűbb forgatókönyv szerint a jelenlegi 12 millióról körülbelül 9 millió főre csökken. A felvidéki magyarság száma pedig 320 és 370 ezer fő között várható. Derül ki abból a tudományos kutatásból, amely arra vállalkozott, hogy megjósolja a magyarság jövőjének alakulását. A kép meglehetősen lehangoló, ám a kutatást vezető szakember szerint a csökkenő számok mögött meg kell tudnunk látni a pozitív tendenciákat is, hiszen ezekből is akad bőven. A Péti Márton, Pakot Levente, Megyesi Zoltán és Szabó Balázs szerzőség alatt megjelent friss tanulmány arra vállalkozott, hogy helyzetfeltárást nyújtson a Kárpát-medencei magyarság szinte egészének demográfiai viszonyairól, és hogy ehhez kapcsolódóan bemutassa a térségben élő magyarság lélekszámának előreszámítását. A kutatás nem csak azért érdekes, mert régen, több mint másfél évvel ezelőtt készült ehhez hasonló tudományos munka, hanem azért is, mert Magyarország népessége mellett kiterjed a felvidékre, Kárpátaljára, Erdélyre és Vajdaságra. Van a jövőnk a Kárpát-medencében? Hogyan változik meg a felvidéki magyarok számaránya 2051-re? Hány százalékponttal csökkenhet 40 év alatt a szlovákiai magyarok aránya az összlakosságon belül? És vajon miben bízhatunk? Péti Mártonnal, a Nemzet Stratégiai Kutatóintézet elnök helyettesével beszélgettünk a ma hét média család podcast műsorában az Adásidőben.
Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a hallgatókat. Ez itt a ma hét média család podcast műsora az Adásidő. Én Langsádl Mátyás vagyok, a mai adásnak a házigazdája, műsorvezetője, és mai vendégünk, beszélgető partnerem Péti Márton, a Nemzet Stratégiai Kutatóintézetnek az elnök helyettese, akivel egy frissen megjelent demográfiai tanulmányról fogunk beszélgetni. Ennek a tanulmánynak a címe a Kárpát-medencei magyarság népesség előreszámítása 2011-2051, és Péti Márton volt ennek a tanulmánynak az egyik társszerzője, ugye többen írták, erről majd talán kitérünk, és ha jól tudom, akkor ön volt a munkacsoportnak is, ennek a tudományos munkacsoportnak is a vezetője. Ez a tanulmány tulajdonképpen arra vállalkozott, hogy valamiféleképpen megjósolja a legalábbis demográfia szempontból a magyarság jövőjének alakulását. És hát több szempontból is ugye érdekes a tanulmány, egyrészt azért ugye, mert meglehetősen régen született, ha minden igaz, több mint másfél évtizeddel ezelőtt egy ehhez hasonló átfogó tudományos munka ebben a kérdéskörben. Másrészt meg azért is ugye, mert Magyarország népessége mellett ugye tanulmány kiterjed a környező országok közül a legnagyobb lélekszámú magyar közösségeknek otthont adó országok is, magyar lakta térségeik magyarságára is, azaz felvidékre, Kárpátaljára, Erdélyre és Vajdaságra. És hát az sem elhanyagolható szempont is érdekes adalék, hogy a külhöni magyarok várható számarányát ugye a tanulmány nem csak úgy önmagában, hanem a többségi nemzethez viszonyítva is ugye vizsgálja. Ez teszi talán még érdekesebbé ezt az egész kutatást. De még mielőtt belemennénk a részletekbe, én azt javaslom, kezdjük a beszélgetést egyáltalán azzal, hogy hogyan jött létre ez a tanulmány, kik pontosan a társszerzői, hogyan folyt a munka, mennyi időt vett igénybe, milyen szervezet áll mögött, kinek a megbízásából.
Igen, köszönöm szépen, köszönjük egyébként a lehetőséget, hogy beszélhetünk erről a munkánkról. A Nemzet Stratégiai Kutatóintézet nevében én magam amellett, hogy a Nemzet Stratégiai Kutatóintézetben tevékenykedem, van kapcsolatom az egyetemi szférával is, a Corvinus Egyetemen is tanítok, és itt társadalomtudományi közösségeken belül, különösen a demográfusok körén belül azért gyakorta szóba került már így az utóbbi 5 évben, hogy érdemes lenne újra megint elvégezni egy népesség előre számítást, ugye, ahogy szerkesztő úr említette, ez 15 éve volt a legutolsó, és fölkaroltuk ezt az ügyet mi itt a Nemzet Stratégiai Kutatóintézetben, mert hát ez a demográfia, tulajdonképpen a népesség maga, a magyar a népesség, a magát magyarnak valló népesség az a legnagyobb nemzet stratégiai erőforrás, akárhogy is, és azért érdemesebben tisztán látni. Ennek van egy praktikus oldala is, ugye, hogyha Ha tudjuk azt, hogy mennyien vagyunk, vagy mennyien lehetünk, nem tudjuk ezt, csak ugye feltételezzük, és ez korosztályosan is rendelkezésünk rá, akkor bizonyos magyarországi szakpolitikákat sokkal jobban lehet célozni. Gondolok itt például a külhonba irányuló támogatásokra, vagy különösen oktatás támogatás, ami, ahol ugye egyáltalán nem mindegy, hogy mekkora is az a célcsoport, amire irányul, de azért volt egy átfogóbb stratégiai motivációnk is, hogy el tudjuk azt helyezni, el tudjuk képzelni, hogy itt évtizedes távlatokban, ilyen kifejezetten nagy távlatokban előre tekintve, hogy milyen pozíciót is vehet föl itt a magyarság a térségen belül népességét tekintve. És hát ezért indítottuk el ezt a kutatást, egyébként ez szerencsés módon támogatni tudta egy nagy Európai Uniós projektünk is, ami Magyarország tagállami kereteiből, uniós kereteiből nyert finanszírozást az Emberi Erőforrás Operatív Program keretében. És itt megkerestük a téma szakértőit Magyarországon. Itt említhetem a Központi Statisztikai Hivatalnak a Népességtudományi Kutatóintézetét, ahol több olyan kolléga dolgozik, akik járatosak előre számításban. Itt egyébként ennek a munkának az egyik nagy mentora volt, aki most szerzőként ebben a közleményben, amit szerkesztő úr említett, nem vett részt, de Obátovics Csilla, aki számos korábbi előreszámítást már végzett Magyarországra, és így csatlakozott hozzá még kollégája, Pakot Levente ebből a csapatból, és itt még ugye a Nemzet Stratégiai Kutatóintézetből pedig részt vett benne Szabó Balázs és Megyesi Zoltán, és hát még sokan voltak, akik ebben támogatták, mert ez egy nagyévű munka volt, de csak hogy a kiemeltebb szerzőket említem. Amit még itt a körülményekről talán érdemes elmondani, hogy lehet, hogy megelőzök pár kérdés, de talán érdemesebbe belemenni, hogy hogy is zajlik egy ilyen előreszámítás. Nem mennék bele egyébként kifejezetten a módszertani részletekbe, mert nem is feltétlen szerintem annyira érdekesek, másrészt meg magán a szakmán belül is mondjuk vannak viták bizonyos fogalmakról, úgyhogy inkább azt mondanám csak, hogy mindenképpen egy ilyen előreszámítás az próbálja ugye a bizonytalanságokat minél inkább csökkenteni, hiszen ha a jövőről gondolkozunk, az ilyen folyamatokat vetítünk előre, akkor mindig van egy jó adag bizonytalanság. Na most ezeket a tényezőket, amelyek befolyásolják mondjuk a népesedésnek az alakulását ilyen hosszú távon, ezeket hát úgy lehet csökkenteni a bizonytalanságot, az ezzel kapcsolatos bizonytalanságot, ami arról szól, ugye, hogy mennyire bízhatunk meg abban, hogy ha most látunk bizonyos tendenciákat, azok folytatódni fognak a jövőben is. Hát ezt úgy lehet, hogyha a témában járatos szakértőket keresünk meg, és azokkal ugye diskurzusba bonyolódunk, és próbáljuk kiérlelni a lehetséges forgatókönyveket, illetve az egyes forgatókönyvekhez ugye társítunk esélyeket is, és akkor így kialakulnak olyan különböző verzióink, hogy mi lehet akkor, hogyha minden kevéssé jól alakul, mi lehet akkor, hogyha a pozitív tendenciák erősödnek, aztán mi lehet akkor, hogyha ilyen középutas fejlődés van, aminek talán a legnagyobb esélye van. Na de azt akarom csak mondani ezzel, hogy be kell vonni a külhobból is szakértőket, mert nyilván itt több országra kiterjedő előreszámítás lehet csak, hiszen Magyarországon kívül ilyen szép számban 100 000 fölötti nagy közösségekben még 4 másik országban élnek magyarok. Azért azt kell mondanom, hogy itt meg is kell jegyezni, hogy ez nem tudott teljes kárpát-medencei népesség előrejelzés lenni abban a tekintetben, hogy Horvátország, Szlovénia és Ausztria magyarságát most nem vettük itt górcső alá. Ezek viszonylag kis nemzetrészek, ugye ezek jóval kisebbek, mint 100 000 fő, de az is érdekes lehet, csak erre most már nem tudott kiterjedni a munka. De azt is látni kell, hogy egy ilyen előreszámítást lehet egészen kiterjedten nagyon sok embert bevonva is végezni, hogy például összeültetjük a különböző demográfus szakembereket, vagy éppen olyan szakembereket, akiknek lehet rálátása ott a folyamatokra, például a vegyes házasságok alakulására, vagy a tanuló korosztálynak az identitás változására, anyanyelv használatára hasonlók, ez mind befolyásolhatják itt a magyar közösségnek a számarányát, és mondjuk ezzel kapcsolatos eseményeket szervezve kristályosodik az, hogy merre is tarthatnak a jövőbeli folyamatok. Itt azért hozzá kell tennem, hogy ez nem tudott ennyire kiterjedt lenni a mi előreszámításunk, ez itt inkább azért az íróasztal mellett végzett munka tudott maradni, de bevontuk, amennyire tudtuk ezeket a puhább, ám de nagyon fontos információkat is, hogy ki mit gondol a terepen, de általában úgy vontuk be, hogy megnéztük azt, hogy a különböző nemzetrészekben, így akár Felvidéken, Vajdaságban és sorolhatnám élő demográfus szakemberek mit gondolnak a publikációikon keresztül éppen aktuális tendenciákról, és akkor így formálódott ez az egész anyag. Alapvetően tehát a számítások azok nem terepiek, nem felmérésen alapulnak, hanem statisztikai adatokból és a szakirodalmokból kiindulva vezettük ezeket le. És ami még fontos, hogy pont ezért ezt meg kell említeni, hogy nem is a közvetlen szerzőgárda és a közvetlen kutatócsapat, de maga az, aki ehhez végül is hozzájárult, az egészen széles, hiszen itt ugye támaszkodni kellett a külhoni nemzetrészekben alkotó szakemberek munkásságára is.
Igen. Azt azért mindenképpen mondjuk el a hallgatóknak, hogy ugye ez a tanulmány egyébként mindenki számára hozzáférhető, a demográfia.hu oldalon PDF formátumban letölthető és elolvasható, és hát amit még nem említettem, hogy nagy erőssége az is, hogy a tanulmány végén számtalan adatsor áll rendelkezésre, lehet böngészni az adatokat, ez is nagy erénye bizonyára a tanulmánynak, de ugye ha csak az ember a bevezetőt olvassa, már abból is azért bizonyos képet kap arról, hogy mire számíthatunk ugye 40 év múlva, és itt olvassuk ebben a bevezetőben, hogy a Kárpát-medencei magyarság száma ugye 12 millióról, ennyi van most ugye nagyjából, az 40 év alatt 3 millióval fog csökkenni 9 millióra, és hát úgy, ahogyan az anyaországnak a lakossága csökken, úgy csökken a felvidéki magyarok, erdélyi magyarok, kárpátai magyarok és a vajdasági magyarok aránya. Ha innen nézzük, akkor azért egy lehangoló, szomorú képet látunk. Egyetért ezzel?
Nem, semmiképpen nem, és ezért is néha azért csapdákat rejt az, hogyha tudományos szöveget kezdünk el olvasgatni, és hirtelen akkor abból próbálunk levonni olyan információkat, ami úgy igazán közérdeklődésre tartott számot, mert valójában érthető módon negatív eredmények ezek, és negatívan, vagy kedvezőtlenül megítélhető eredményekhez vezet egy ilyen népesség előreszámítás, de tágabb kontextusban érdemes ezt nézni, és azt kell látni, hogy itt a térségünkben a bármelyik nép ezt megcsinálná magáról, legalább ilyen, de lehet, hogy sokkal kedvezőtlenebb kilátású eredményekre jutnának. Tehát egyrészt ezt a nagy térségi összefüggés rendszert is látni kell, hogy bizony mi itt Közép- és Kelet-Európában egy olyan térségben élünk, a világ, és itt érdekes módon a nyugati világ egy olyan térségében, ahol bizony nagyon erős ilyen depressziós folyamatok zajlanak, tehát nagyon erős a népesség fogyás, egyfajta mondhatni így kiürülés is tapasztalható. Főleg mióta az uniós csatlakozás, majd Nyugat-Európa munkavállalás könnyítése megtörtént, majd a schengeni övezet kiterjedt, azóta ugye azt kell látnunk, hogy nagyon erős az elvándorlás ebbe a térségből, amely elvándorlás egyébként egy olyan demográfiai helyzetben érte utol ezt a térséget, ami eleve nem volt már kedvező. Tehát itt természetes népmozgalmi adatok sem voltak kedvezőek. Vannak kivételek persze, ez alól a tendencia alól, tehát itt pont ugye Felvidék, Szlovákia esete is egy ilyen, de azt is látni kell azért, hogy az a fajta népesedési tendencia, ami most itt újra megfigyelhető a 2000-es években Szlovákiában, hogy van népességgyarapodás, az nem sokáig tart, és ez is meg fog fordulni nem sokára. Tehát a lényeg az, hogy itt azért így kell elképzelni ezt, hogy magyarság nem teljesít mondjuk így alul, most ebbe a tágabb kontextusba, aztán meg azért itt meg kell jegyezni a bizonytalanságait is ennek az egész műveletnek, amit úgy hívunk mi, hogy népesség előre becslés, vagy adott esetben előre számításként is lehet nevezni, amit ugye a szakemberek tudnak, ezzel együtt tudják ezt értelmezni, viszont nyilvánvaló, hogy aki kevésbé járatos ebben, az talán elfeledkezik arról, hogy nyilván csak azt tudjuk integrálni itt a tényezők sorába, amit most ismerünk. És hát azt látni kell, hogy most pont egy olyan korban élünk, ami egyáltalán nem kedvez az előreszámításoknak, sőt, tulajdonképpen még az olyan műveleteknek sem, mint mondjuk egy népszámlálás. Tehát teljesen megváltozott ilyen szempontból a világunk, olyan társadalmi minták alakultak ki, ami ez nehezen számszerűsíthetővé tesz bizonyos folyamatokat. Tehát itt említeném azt, hogy akár csak egy olyan tényezőt, hogy mennyien vándorolnak el mondjuk egy országból, nagyon nehéz megmondani pontosan számszerűen, vagy csak közelítőleg is, ugyanis a nyilvántartások nem tudják már lekövetni ezt az igen élénk és gyakran változó népmozgalmat. Tehát eleve már az adatokba se bízhatunk mindig. Azokat is valahogy kritikával kell közelíteni, és mindenféle egyéb tudományos módszerrel becsülve kell kihozni egyéb értékeket belőle. Aztán azt is látni kell, hogy olyan ilyen életmódok alakultak ki, terjedtek el, ami egyáltalán már nem is értelmezhető itt a hagyományos népességnyilvántartás szempontjából, vagy népszámlálás szempontjából. Tehát aki egyszerre él mondjuk, és ugye ez most már tömegessé váló életforma, mondjuk Londonban, Budapesten és Komáromban, Pozsonyban, vagy akár csak Pozsonyban és Budapesten, vagy Komáromban él, de igázik a másik oldalra. Tehát, hogy itt sorolhatnám ezeket a helyzeteket, hogy most már maga az illető se tudja megmondani, hogy hol lakik valójában. Hát hogy tudnák akkor ezt visszatükrözni ugye rendes módon a statisztikák. Tehát Ez az egyik dolog, ami miatt itt nagy bizonytalanság van ezekben az adatokban, aztán csak elég megnéznünk, ugye az elmúlt bő egy évtizedben, hogy előre egyáltalán nem kiszámítható jelenségek voltak, amiknek nagyon komoly demográfiai hatása volt, vagy népesedési közvetlenül, tehát mondjuk természetes népmozgalmi, vagy még inkább egyébként ilyen migrációhoz köthető, például itt volt a gazdasági világválság, ami hirtelen előbukkant, nagy kivándorlás követte a térségünkből egyébként ezt a jelenséget. Erre datálható erre az időszakra az, hogy felvidéke Szlovákiát is elérte egy ilyen kisebb fajta kivándorlási hullám, ami egész addig nem volt annyira jellemző. Aztán ott volt például a migrációs válság, ami ugye direktben egy őrült nagy népmozgást jelent, itt a térségünket ugye némileg elkerülte, némileg azért mégsem, tehát érintve vagyunk benne. Aztán megjelent a közép-európai munkaerőhiánynak a jelensége itt a 2010-es évek végén, amit semmi nem jelezett előre, hogy ez ennyire égető lesz. Na, ez nyilvánvaló egyébként megint csak népességmozgást fog indukálni, és migrációt, vagy a Brexitet is elég csak említeni. És hát itt van most a legújabb helyzet, a járványhelyzet, ami különleges jelenség. Egyébként bármilyen szomorú jelenség is rejt bizonyos nemzetstratégiai potenciálokat. Egyes felméréseink szerint nagyon sokan, akik kivándoroltak itt a Kárpát-Berencei térségéből, vagy akár csak a határ másik oldalára kerültek itt a szülőföldi tágabb térségében, azok komolyan fontolgatják, hogy ezt az életformát inkább feladják, mert ugye bizonytalan most ebbe a helyzetbe, amikor a határok nem átjárhatóak, és nem kedveznek pont ezeknek a megoldásoknak, hogy valaki távolról tart kapcsolatot a szülőhelyével, a családjával. Na tehát azt akarom mondani, hogy eleve ez nagyon, nagyon sok itt a bizonytalanság, ami miatt, hogyha nekifutunk egy ilyen előre számításnak, akkor ezt számításba kell venni, hogy ki tudja, hogy nem jelenik akár csak holnap után egy olyan jelenség, ami miatt az egészet, vagy a felét legalábbis, vagy jó részt át kell írni. Ami miatt nem kell mégse feltétlen negatív oldalát látni csak ennek a helyzetnek, az nem is ez. Nem is csak a bizonytalanság, meg nem is csak az, hogy itt Közép-Európában ugye egyébként is milyen helyzetek vannak egyéb népek esetében, hanem elég csak a magyarság helyzetét látni. Most nem érdemes az anyországgal foglalkozni, ugye, mert ez egy külön történet, de a külön magyar nemzetrészeknek, ha az elmúlt 100 éves történetét nézzük, akkor azért az tele van olyan helyzetekkel, hogy kifejezett nehézségekkel szembesültek itt a megmaradás kapcsán ezek a közösségek. Az egyének olyan döntésekre kényszerültek, amelyek tehát nem mindig tudtak érthetően megtenni, hogy fölvállalják a magyarságukat. Üldöztetés is ugye előfordult. Tehát sorolhatnám, tehát ehhez képest viszont azt kell, hogy lássuk, hogy nem csak most, de hogy még 30 év múlva is ezek igen komoly, százezres közösségek maradnak, az egy őrült nagy eredmény. Tehát, hogy azért azt látni kell, hogy nem feltétlen kell onnan kiindulnunk, hogy nekünk szárnyalnunk kéne, hiszen sajnos ugye az elmúlt 100 évben a történelmi helyzet sose volt olyan, hogy szárnyalhattunk volna, és inkább az egy nagy eredmény, hogy az a sok-sok nehézség, amivel szembesültek ezek a közösségek, ennek a dacára ezt a sok-sok nehézséget föl lehetett oldani, vagy lehetett kezelni, és végül is meg lehetett maradni. És akkor itt vagyunk most egyébként, ez is egy nagyon érdekes szituáció, azért ami még nem volt, ami most eljött itt a 2010-es években, hogy van egyfajta nemzeti egymásra találás, nemzetegyesítés, mint magyarországi politika, azért kihatással van nyilván a külön közösségekre is. Itt még az is lehet, amit szintén nem lehet egy ilyen előreszámításban figyelembe venni, hogy egy kibontakozási fázis fog kifejezetten bekövetkezni, és itt akkor megint jelezném azt, hogy mi konzervatívan, nyilvánvalóan tudományos módszerekkel is konzervatívan közelítettünk itt az előreszámításnak a tárgyához, és pont ezért azokat a fajta egyébként egész jó eséllyel bekövetkező jelenségeket mi nem tudtuk kellő mértékben integrálni, mert nem lehet, mert hogyha ezt tettük volna, azért nem tudtuk megtenni, akkor például nem tudtuk volna összehasonlíthatóan kihozni ezt a mostani népesség előre számításunkat, mondjuk a szomszédos országok népesség előre számításával. Tehát egy ilyen objektív akadályai voltak. De hogy mondjak néhány példát, ami nagyon pozitív, és nem tudjuk igazán kellő mértékben számításba venni. Ez például az, hogy mi nem tudtuk a nem magyar népesség migrációs viszonyait számításba venni. Ez Magyarországnál ütközik ki leginkább, mert ott épp ezért a mi magyarországi magyarokra vonatkoztatott előreszámításunk kedvezőtlenebb, mint a hivatalos magyarországi. Azért, mert most nem tudtunk abba belemenni, abba a helyzetbe, hogy is néz neki a migrációs nyeressége az országnak, akkor itt nagyon sok alforgatókönyvet lehetett volna felállítani, hogy akkor mi történik a Magyarországra érkező külhoni magyarokkal, mi történik a Magyarország érkező nem magyarokkal, akiknek egyébként a száma nő. De összességében azt lehet mondani, hogy sokkal kedvezőbben alakulna a kép, mert Magyarországnak egyébként az asszimilációs ereje az nagyon jelentős, tehát aki ide érkezik nem magyarként, az pár évtized múlva azért már magyar identitást fölvesz, vallja magát magyarnak vagy magyarnak is, és a nyelvet elsajátítja, tehát hogy ilyen szempontból ez pozitív a tendenciát hozott volna ki, de nem csak Magyarországra egyébként, hanem ugyanígy ez egy nehezen becsülhető és pont ezért nagyon bizonytalan tényező, hogy a külhoni magyarok által lakott térségekbe érkező nem magyar nemzetiségűek, akik mondjuk nem biztos, hogy az állam alkotó nemzethez tartoznak, vagy a többségi nemzethez, mert ilyen is lehet. Ezekben az időkben már, amiket itt élünk, itt ilyen helyzetben, amiben Európa van. Tehát, hogy azok például, hogy esnek itt latban. Illetve van még egy érdekesség, hogy azért a magyar identitás az vannak erre jelek, hogy népszerűbbé válhat. És egész szép példák vannak erre Kárpátalján, Vajdaságban is, hogy főleg egyébként pont a fiatalabb generáció szemben.
Ebbe talán érdemes belemenni egy picit mélyebben, hogy milyen jelek mutatkoznak erre vonatkozóan. Tehát ha jól értem, akkor ön azt állítja, hogy ismét kedvező, vagy van egy olyan folyamat, amikor a magyar identitást jobb felvállalni, akár a határon túli területeken.
Igen, jelentős különbségek vannak ebben a tendenciában, de ahol látunk erre jó példákat, az például Kárpátalja, ahol tulajdonképpen nem asszimilációs veszteséget tudunk kötni az ottani magyar népességhez, hanem esetleg pozitívabb megközelítésekben nyereséget is. Tehát ez azt is jelenti, hogyha mondjuk vannak vegyes házasságú helyzetek, akkor a gyermekek azok egy ilyen helyzetben mondjuk nagyobb eséllyel magyarként nőnek föl, vagy pedig az is előfordulhat. Ez egy másik ilyen érdekes ilyen identitás váltás szempontjából, egy másik érdekes csoport, akik mondjuk akiknek a családjában a felmenők között volt magyar, de mondjuk a fiatal, most fiatal generációk sorában már nincs jelen a magyar identitás, hogy visszatér. És ez is megmutatkozik abban, hogy ahol tetten érhető például a magyar iskolába való beiratkozási adatoknál, hogy megjelennek olyanok is, akik vegyes házasságból származnak, de még érdekesebb, hogy olyanok is, akik már csak mondjuk emlékeikben őrizték mondjuk a magyar identitást, de most ugye olyan váltás történik, ami miatt inkább ezt választják. Ez nyilván köthető ahhoz is, hogy mondjuk támogatáspolitikai kedvezményekhez juthatnak így, vagy akár csak az is lehetséges, hogy biztosabbnak tartják a magyarként megélt jövőt, mert több lehetőséget kínálhat. Vagy hogyha nem is csak magyarként, de mondjuk többes identitásukként élik az életüket, illetve a gyerekeiknek mondjuk ilyen pályát választanak. Na most ez, amit ezekben a közösségekben tapasztalunk, itt mondtam is, hát ennek lehetnek olyan indokai, illetve ilyen motivációs tényezői, hogy ugye a magyar támogatás politika az viszonylag aktív ezekben a térségekben. De ugyanakkor ez máshol is felmerülhet. Tehát, hogyha nem kizárt az, például, hogy a felvidéknél maradjunk csak, ahol nagyon komoly asszimilációs veszteséget szenved el a magyarság. Hát igazából nincs okunk feltételezni azt, hogy ha most nem feltétlen a konzervatív becslésekből indulunk ki, és a konzervatív megközelítésekből, feltételezni azt, hogy miért ne fordulhatna meg mondjuk ez a fajta identitás választás, aminek a mintái most nem a legközelebb formában rögzültek mondjuk egy-két generáción keresztül. Sajnos nem csak egyébként a vegyes házasságoknál mondjuk egyértelmű az, hogy nem egyértelmű, de hát gyakori, sajnos több mint 50%-ban, hogy mondjuk a gyermekek azok nem a magyar identitást viszik tovább, hanem egyéb esetekben is előfordul, ami elgondolkodható, tehát hogy mondjuk magyar szülők gyermekei esetében is. De ebben lehetséges fordulat azért, mert azért látnunk kell, hogy az elmúlt 10 évben elég sok minden megváltozott itt a Kárpát-medencei magyar nemzetpolitikában is, de nem is az a lényeg talán, hanem inkább amit mindennaposan megél a közösség, tehát hogy a közösségnek a nemzettudatában, nemzetfelfogásában elképzelhető, hogy van egyfajta térnyerése, ébredése a magyar nemzettudatnak. Ez most egy megelőlegezett benyomások ezek, amit nyilván érdemes lenne feltárni, ami például ebben nem fér bele most ebbe a tanulmányba, de ezt csak azt akarom ezen mondani, hogy itt azért vannak perspektívák, és azért is fontos ezt tudni, mert hogy már csak ilyen apró dolgok. Hogy mondjuk az asszimilációs veszteség felvidéken az nem úgy alakulna, ahogy eddig alakult, és most feltételezhetnénk egy olyan pályát, ahol jóval kedvezőbbek ezek az értékek, akkor már is sokkal kedvezőbben alakulnak ezek a számok is, az arányok is, és így sorolhatnám. Tehát ez egy ilyen összefüggés rendszer.
Ha már a asszimilációról beszélünk, ugye ismerek egy tanulmányt, igaz, nem egy friss tanulmányról van szó, de újabb azóta ebben a témában nem készült. Ez Gyurgyik László demográfus készítette a vegyes házasságokkal kapcsolatban, ugye ez felvidéki tanulmány, vagy felvidéki minta, hogy a vegyes házasságok 80%-ából kikerülő vagy megszülető gyermekek aztán később a többségi nemzethez fognak tartozni, és csak 20% lesz az, amely ugye magyar identitással fog bírni, hogy magyar iskolába fog járni, stb. Hogy mennyire mutat más képet a másik, más határon túli területeken ez az asszimiláció, hogy itt említette, hogy a nálunk felvidéken ez egy kényes és súlyos kérdés. Ezzel a gonddal küzdenek Erdélyben, Kárpátalján, Vajdaságban is. Hogyan látja, hogy a tanulmányból kiderült-e valami erre vonatkozólag?
Igen, én azt azért mondhatjuk, lehet, hogy egy kicsit leegyszerűsített, de valójában felvidéken a legnagyobb probléma ez. Illetve az is igaz, hogy a Kárpát-medence belül a felvidéknek ez a legnagyobb problémája, amit hogyha tudna orvosolni, akkor már is jóval kedvezőbb helyzetek.
Mit gondol, miért van ez így, hogy a felvidéken nagyobb probléma?
Igen, ennek sok magyarázata lehet. Ja, és akkor bocsánat, csak lehet, hogy nem voltam egyértelmű, de hogy a Kárpát-medence, tehát egyrészt felvidéken belül ez a legnagyobb probléma, másrészt Kárpát-medence belül is felvidék legjobban érintett ebben. És akkor csak egy kis kitekintés, hogy például Székelyföldön egyáltalán nincsen ilyen veszteség, mondom, Kárpátalján még akár nyeresség is megfigyelhető. A Vajdaság az egy ellentmondásos helyzet miatt, most megint csak a konzervatív megközelítés miatt jelentős vesztesége számoltunk, de pont ahogy mondtam, ott érezhető, és az utóbbi években egy fordulat, ami megint csak egy olyan dolog, ami bizakodásra adhat máshol is okot. Illetve ott van még az erdélyi szorvány térségek, ahol ez megint egy nagyon komoly probléma. Tehát a Párciumot és a Székelyföld leszámítva, ez egy komoly probléma Erdélyen belül, csak hát látni kell, hogy ott a népességnek azért szinte a töredékei, tehát azért a magyar népesség többségében azért a tömbökben, tömbös telepési területeken él. Na most visszatérve, hogy a felvidéken ugye, hogy miért lehet ez, az ugye azt szokták mondani itt a demográfus kutatók, hogy azért, mert egyébként a többségi népességhez képest kulturálisan sokkal kevésbé különül el a felvidéki magyarság, mint az összes többi helyzetben lévő nemzetrész. Tehát a többi helyen mindenhol komoly kulturális vallási különbségek vannak, tehát hogy elég csak ugye végig körbefutnunk itt Kárpátalján, Erdélyen keresztül Vajdaságig, hát ott ugye a többségi nemzet az már az ortodox egyházhoz tartozik, az nyilvánvalóan sokkal kevésbé teszi lehetővé ezek már ugye a szekularizált társadalmokban élünk, de hát mégis azért ez kialakít egyfajta közösségi mintát, a különböző közösségeknek a saját tereit, és nagyobb az elkülönülés, illetve ez ugye lecsapódik abban is, amire vannak kimutatások, hogy polarizált az identitás fölvállalása, tehát mondjuk Erdélyben, ha megkérdezünk egy erdélyi magyart, vagy akár egy román, az egyértelműebben azt fogja mondani, hogy ő magyar, illetve hogy román, nincsen átmenet. Na most ugyanez, hogy a felvidéken ez már nem ilyen egyszerű, ott ez a többes identitás sokkal inkább jelen van, és akkor ez azért is van, bár ez egy ilyen tyúk vagy tojás kérdés is, de ez köthető ahhoz, hogy itt a népesség olyan szinten nem különül egymástól, és ez egyébként nem csak kulturális tekintetben van így, pont most végeztünk egy nagyobb felmérést, ami kifejezetten a népesség társadalmi és gazdasági pozícióiról szólt, és ez azt mutatta, hogy például nagy jövedelmi különbségek nincsenek a felvidéki magyarság és a szlovákság között. Ennél nagyobbak vannak a többi nemzetrészben. Egyébként vannak különbségek, tehát mondjuk képzettségben van lemaradás, de a helyzet az, hogy nincs még, tehát hogy még ez is csak azoknak a tényezőknek a sorát gazdagítja, ami miatt az elkülönülés a többségi népességtől az jóval kevésbé jellemző. Eddig ugye arról beszéltünk, hogy miért nincs akadálya az asszimilációnak, most meg ugye arról beszéltünk, hogy amíg vonzák is ezt a helyzetet, vagy gyorsítják fel, mert ugyanakkor pedig azért képzettségi elmaradás van, azért azt is látni kell, hogy döntően vidékies térségekben élnek a magyarok, tehát innentől kezdve, ha ez most már talán nem is jellemző, és reméljük egyre kevésbé, de azért, hogyha a történelmi fejlődés során itt a 20. század második felében, az adta magát, hogyha valaki ugye hozzáment mondjuk egy nem magyar nemzetiségű, ez feltételezhetően ez egy kitörést jelentett a vidékies életformából, főleg itt annó Csehszlovákián belül, nem is feltétlen csak Szlovákiára kell ezt érteni. Tehát Itt sajnos ugye azt kell látni, hogy több olyan tényező is van jelen egyszerre, ami egyrészt nem szab gátat az asszimilációnak, illetve még egy kicsit úgy erősíti is ezt. Elnézést, hogy csapongásért, de hogyha már itt a vidéki és térségek szóba kerültek, azért azt is látni érdemes azért itt az előre számítások kapcsán, hogy és megint csak, hogy most miért nem érdemes negatívan közelíteni, vagy ha már negatív a forgatókönyv, azért helyezzük rendszerbe. Hát a külhoni magyar térségek tulajdonképpen, ahol a magyarság többségében él, azok mind vidéki térségek. Na most a vidéki térségek azok Közép-Európán, vagy Kelet- és Közép-Európán belül is elképesztően ki vannak téve a kiürülésnek, nagyon nagy az elvándorlás. Az a helyzet, hogy már csak innen közelítve se lepődhetünk meg azon, hogy a kedvezőtlenek a számok, mert bizony a külön magyarság az alapvetően egy vidéki népességgé vált. Nem volt ugye ez mindig így, de a 100 év alatt ez így alakult. Főleg most arra kell gondolni, hogy többségben magyarok élnek. Viszont van ennek egy hozadéka is, azért ezt látni kell, hogy így viszont bármennyire is csökken a népesség, de ezek a térségek azért egy-két kivételtől eltekintve és felvidéken, a szerkesztő úr biztos tudna sorolni egy példákat azért a Csalóköznek a nyugati felén pozsonyi agglomerációhoz közel, de valójában azért nem célterületei a többségi nemzet migrációjának. Tehát nem ide költöznek. Na most ez azt jelenti, hogy a területen, ahol a magyarság többségben él, azokban a többnyire falvakban, kisvárosokban, ez a többség, ez igen, igazán hosszú távon fennmaradhat. Hiába csökken egyébként a népesség, azért ez legalábbis a számokat tekintve fennmaradhat, de aztán ez messzire vezet, mert ugye azért sok minden egyéb tendencia összezavarhatja ezt a képet egy országon belül, hogy éppen milyen migrációs minták alakulnak ki. Azért veszély az fönnáll, még egy olyan térségben is, mint Székelyföld, hogy egyszer csak vonzóvá válhat sok-sok szempontból arra, hogy migrációs célterület legyen. Még hogyha ez most így furcsának is tűnik, de a lényeg az, hogy a területen való megmaradás is egy olyan dolog, ami most itt a abszolút számok mellett azért látni kell, hogy ez többé-kevésbé azért biztosítva lehet. Igen, szóval bocsánat, itt csak egy kis kitérőt téve.
Persze, semmi. Ugye arról beszélünk itt tulajdonképpen, hogy az önök érdeklődésének fókuszában az állt, hogy meghatározzák, vagy előre számítsák tulajdonképpen, hogy 2051-ben hogyan néznek majd ki az egyes régiókban, hogyan néz ki majd a népesség aránya, száma. És másrészt azt is ugye elhangzott, hogy azt is nézték, vizsgálták, hogy a szomszédos országokon belül ugye hogyan alakulnak majd az etnikai arányok. Ez érdemes talán mindkettőről egy nagyon picit még beszélni, és kezdjük akkor az elsővel, ugye, és ha a számokat nézzük, akkor önök ugye utalásszerűen elhangzott az is, hogy ugye több forgatókönyvvel is dolgoztak, volt egy alapváltozat, egy pesszimista, egy optimista, illetve egy úgynevezett kiegyenlített migrációs forgatókönyv is, és ezek alapján lőtték be a számokat, és hát azt olvassuk a tanulmányban, hogy például ugye Felvidéken 40 év múlva, tehát 2051-re 320 és 370 ezer között lesz majd a magyarok száma, Erdélyben 640 ezer, 900 ezer között, Kárpátalja 91-94 ezer, Vajdaságban pedig 110-157 ezer között. Na most csak nagyon röviden, ha a tendenciákat nézzük, akkor ilyen szempontból mely térség van a legrosszabb helyzetben, vagy hogyan látja, hol a legnagyobb ütem, hol van a fogyásnak a legnagyobb üteme? Hol tapasztalható ez?
Igen, ez egy jó kérdés. Ugye csak itt nemzetrészenként tudunk, azaz országonként tudunk haladni, mert ugye azon belül egyedül Székelyföldön volt egy ilyen regionális bontás. Egyszerűbb válaszolni arra, hogy hol a legjobb a helyzet, mert ez megint csak azt mutatja, hogy azért nagyon pozitív eredményekről is be lehet számítani, ugyanis a legnagyobb nemzetrész az erdélyi, ami önmagában nagyon.
Igen, itt én az ördög ügyvédjét játszom, és mindig a pesszimista dolgokra kérdezek rá, de igen, értem. De
kitérünk akkor arra is, mert egyébként Felvidéket ez érinti, ez a helyzet, csak az például érdemes látni, hogy ez az erdélyi nemzetrész önmagában jóval nagyobb, mint az összes többi együttvéve. Na most itt például egészen stabilan tudja tartani magát a magyarság aránya, ami ez egy komoly és tényleg bizakodásra okot adó helyzet. Most azzal együtt, hogy még akár pozitív folyamatok is elindulhatnak, ami még ezen is túlmutat. Ahol igazán problémás lehet ez az aránycsökkenés, az talán egyébként Vajdaság, de nem azért, mert ott például a többségi nemzet hirtelen kibontakozna, mert a többségi nemzet demográfiailag nagyon komoly bajban van, tehát itt a szerbségre kell gondolni, Nem azért, mert ott a vajdasági magyarság az, aminek a demográfiai helyzete most az kedvezőtlenné vált, főleg az elvándorlások miatt, amik már több hullámba érítették ezt a térséget, már elindultak egyébként jóval a rendszerváltás előtt ilyen nyugat-európai munkavállalás formájában, az jól fölgyorsultak itt a délszláv háborúk alatt, ennek köszönhetően előregedett nagyon itt a népesség, olyannyira, hogy ebből már nehéz úgy kikeveredni, hogy ne vesztene igazán jelentősen teret a többségi nemzettel szemben. És akkor itt lehet mondani, tehát Székelyföld az nagyon kedvező helyzetben van, de a teljes erdélyi magyarság sincsen rossz helyzetben, így relatíve, most ezek csak ilyen nagyon fura minősítések, hogy jó meg rossz helyzet, de hát most ez most nem feltétlenül egy ilyen nagyon mély tudományos megközelítés. Kárpátaljai magyarság kilátásai sem az átlagosnál rosszabbak lennének, ilyen arányváltozás szempontjából, pedig ugye ez az a nemzetrész, ahol aztán olyan változások jöhetnek, akár politikailag is, geopolitikailag, ami nagyon-nagyon-nagyon komolyan érintheti itt a népesedési viszonyokat is, de hát most a jelenlegi tendenciákból kiindulva ez a helyzet. És akkor vannak ugye a felvidéki magyarok, ahol hát az egy ilyen középutas, tehát ugye azt lehet látni, hogy 1,5-2,5 ez a százalékos csökkenés a többségi nemzethez képest. Kiindulva abból, hogy amit már mondtunk, hogy milyen helyzetben is van most ez felvidéki magyarság, összességében ugye ez egy megközelítés kérdés, hogy ez mennyire problematikus, de hát nyilván az lenne az igazán jó, hogyha ez nulla felé közelítene inkább ez a százalékos változás. És amit mondtam itt, és ez egy különlegessége a felvidéki nemzetrésznek, hogy az összes többiben ezt az arányszámot jelentősen lehet azzal javítani, hogyha a migrációs egyenleg az nullára jön ki, tehát hogyha nincs migrációs veszteség, ha nincs elvándorlás. Itt nem ez a helyzet, mert itt igazából nem az elvándorlás okozza a problémát, hanem inkább az asszimiláció, a helyzet javítását leginkább azt szolgálhatná, ha most ez az asszimilációs veszteség, amit mi úgy becsültünk, hogy eltérő ez a különböző forgatókönyvekben, de nagyjából egy 10%-a elveszik a megszületett magyar gyermekeknek a magyarság számára. Hát hogyha már ebből 5%-ot lehetne hozni, és már is perspektívikusabb a pálya. Ezt bizony akkor így érdemes megközelíteni, és itt egyébként a felvidéknél még vannak nagyon különleges, jelen vannak különleges identitáscsoportok. Tehát ugye az egyik ez a vegyes házasságokban élők, meg ugye mondtuk azt, akik már ugye elvesztették generációkkal korábban a magyarságukat, de még emlékképekben mondjuk esetleg ez él. Tehát itt azért azt is lehet látni, vagy azt is érdemes látni, hogy ha őket célozzuk direktben, identitás politikával, formálással, lehet, hogy akkor részben, egészben vissza lehet őket nyerni a magyarság számára. Az a legszebb persze, hogyha ez egy kizárólagos magyar identitássá válhat, de ugye az is eredmény lehet, ha már addig eljutunk, hogy átörökíti a magyar identitást, aminek nagyon szoros része a nyelv is, mert hogyha ezt eddig el lehetne jutni, és mondjuk ez egy magyar identitás, mondjuk teret enged más identitás mintáknak is, akkor későbbiekben lehet, hogy egy következő generációban már ugye megint dominánssá válhat a magyar identitás akár. Meg hát akár az igazság azt is látni kell, hogy egy szintisztán nem magyar identitáshoz képest egy vegyes identitás is óriási nemzet stratégiai erőforrás jelenthet. Itt ez azért különleges ez a térség, mert itt ez a fajta identitás formálás, ez kifejezetten ilyen népesedési demográfiai hozadékot jelenthet, akár már rövid távon és számszerűsíthetően. Aztán ott van ugye a magyar cigányság helyzete, ami szintén ugye egy szép nagy közösséget alkot mondjuk itt a felvidéki magyarságon belül. Az is egy ilyen sajátos célcsoport, ahol az identitás formálással lehet segíteni, hogy ne elfejlődés legyen esetleg, hanem hogy minél inkább kötődjön ez, megmagyarodjon a magyarsághoz kötődően is. És itt is föl lehet kínálni olyan identitás mintát, ami lehetővé teszi, hogy ő büszkén vállalhassa ezt a magyar cigány identitást, ami egyébként a többségi társadalomnak is feladat, hogy ezt befogadja, és ezt fölvállalja, és szintén vigye előre. Érdekes látni azt, hogy 2011-ben egyébként Erdélyben már voltak kezdeményezések ugye arra, a akkori népszámlálás során, hogy a magyar nyelvű cigányság az minél nagyobb mértékben merje vállalni a magyarságát, és így eként regisztrálja magát. És ez eredményekkel is járt egyébként, mert ez a lehetőség, ez nem csak felvidéken van jelen, hanem Erdélyben is, de igen, felvidék az a másik nemzetrész, ahol ez egy kifejezetten érdekes jelenség, tömegében jelen van, és nagy lehetőségeket hordoz.
Igen, talán nem mondtuk ki, de utaltunk rá, és hát talán érdemes ezt így tételesen is kimondani, hogy az önök tanulmánya azt is kimutatta, és ez ugye a magyarság szempontjából egy pozitív hír, hogy 40 év múlva is, tehát 2051-ben is még mindig a magyarság lesz Kárpát-medencében a legerősebb, legnagyobb lélekszámmal bíró etnikai csoport. De azt azért látjuk, és ezt is olvashatjuk a tanulmányban, hogy azért az egyes határon túli területeken jobban fogy a felvidéki, vagy a erdélyi, stb. Kárpátai magyarok száma, mint az ott élő többségi nemzetnek a száma. Fogy az is, de kisebb ütemben. Hogy ebből a szempontból hogyan tudná rangsorolni még egy ilyen utolsó kérdés egyikeként ezt a egyes, egyes határon túli területeket.
Igen, hogy...
Mondjuk el, talán még igen. Annyit hozzáfűznék, elnézést, hogy ez ugye a szlovákiai magyarság szempontjából az önök számításai szerint 2,5, tehát 2,5%-ponttal csökkenhet ugye a szlovákiai magyarság aránya az összlakosságon belül. Ez hogy néz igen. ki mondjuk Erdélyben, Kárpátalján, Vajdaságban?
Igen, ez az, amire utaltam, hogy Erdély az egészen jól tudja tartani a pozícióit, tehát ott ez a csökkenés ez szintén bekövetkezik vélhetően, de például a mostani 6% fölötti értékről mondjuk 5% környékére csökken.
Székelyföldön... Ez a Székelyföldnek köszönhető, ha jól értem.
Hát mondhatjuk talán így is, bár az, hogy mondjuk mennyire, tehát jelentős mértékben igen, hogy elsősorban azt most így hirtelen nehéz megmondani, mert azért azt látni kell, hogy vannak más tömbös település területek ott is, Erdélyen belül például a Párcium, vagy akár egyébként egy-két szorvány közösség, vagy egy-két nagyvárosi magyar közösség is azért elég jól tudja magát tartani, de visszatérve arra, hogy most akkor hol lehet a legkedvezőtlenebb kép, akkor megint csak a Vajdaságba kell visszamennünk, mert ugye az az a közösség, ahol a demográfiai állapot a magyar kisebbségnek az nagyon jelentősen romlott, olyan értelemben, hogy az előregedés az nagyon előre haladott. És ez ugye hagyján, de még ugye sajnos az elvándorlás sem állt meg, tehát hogyha ez így maradhat, akkor ott elég komoly, mind számosságában, mint a számarányát tekintve. Ez a csökkenés ott a legszámottevőbb, azért ezt látni kell. Mondjuk azt is látni kell, azért hajlamosok vagyunk ugye úgy beszélni ezekről a nemzetrészekről, mint hogyha hasonlóak lennének egymáshoz, de azért látni kell, hogy azt Erdélynél már említettem, hogy ez tulajdonképpen óriási nagy a többihez képest, de azért Felvidék is egy hatalmas közösség, tehát Vajdaságinál is, meg a Kárpátaljánál is durván 4-5-ször nagyobb. Nyilván ezek a nagyobb közösségek, ezek kevésbé sérülékenyek, mint ezek a kicsik. Itt ez a vajdasági közösség ugye azért is, tehát az ő helyzete és az ő nehéz helyzete azért ebből a szempontból is értékelendő, hogy jóval kevesebben vannak már most is. Ez egy ilyen dolog.
Még csak annyi talán itt a végére, ugye, hogy önök ugye azért az adatok összeállításánál, számításoknál egy csomó más ilyen demográfiai jellemzőt is ugye megvizsgáltak, vagy hát tulajdonképpen inkább úgy kéne fogalmaznom, hogy ebből a sok-sok demográfiai jellemzőből állt össze az, amit aztán önök papírra vetettek, ugye nézték a gyermekvállalást, halandóságot, a természetes szaporulatot, elvándorlást, asszimilációs folyamatokat is, ezekről ugye részbe beszéltünk. Csak annyi még esetleg a felvidéki vonatkozásban mennyivel marad el úgy az átlagtól, ez például a gyermekvállalás tekintetében, előregedés tekintetében, hogyan áll felvidék így a végére, ez talán, hogyha még érdekes lehet.
Sajnos az átlag, tehát a többségi társadalomhoz képest, vagy az országos átlaghoz képest egyébként rosszabbak ezek a mutatók, már amennyiben ez abban jelentkezik, ugye, hogy idősebb ez a népesség, és a gyermekvállalási hajlandósága, pontosabban a termékenysége az nem olyan kedvező, mint az országos átlag. Tehát, hogy ilyen szempontból egyébként a kiinduló helyzete ennek a közösségnek se jó. De ez sajnos mindegyikről elmondható. Legközelebb talán így az országos átlagokhoz a Székelyföld közössége és a Kárpátalja közössége áll, akik majdnem nagyjából úgy a saját országuk átlagát hozzák, de más ezt nem tudja. Tehát a többi nemzetrész ezt nem tudja, és sajnos ennek a sorát gazdagítja egyébként Felvidék is. Tehát itt azért nem csak ebben ez jó is, hogy erre szót ejtünk, hogy itt beszéltünk ugye sokat itt identitásról, identitásválasztásról, asszimilációról, de azért nem csak ez van a háttérben. A természetes népmozgalom, a termékenység, és érdekes módon egyébként Felvidéken, ez is egy különlegesebb helyzet a többi nemzetéhez képest. Itt a halálozás az kedvezőtlenebb, ez ugye abban is testet ölt, hogy olyan érdekes jelenségekkel szembesülünk, amit egyébként a felvidéki kutatók már próbáltak földolgozni alaposan, hogy bizony várható élettartamit rövidebb, úgy jelentősen az országos átlaghoz képest. Ilyen lemaradás előfordul egyébként például Erdélyben is, csak nem ilyen jelentős. Általában a kisebbségi közösségeknél vannak ilyen helyzetek, de itt azért ez jelentős, és a korábbi felmérések szerint az egészségi állapota is problematikusabb itt a magyar közösségnek. Tehát azért itt vannak ilyen helyzetek is, amit még lehetne orvosolni a közösségen belül. Én felvetnék itt két érdekességet, ami azért a felvidék történetéhez tartozik. Ami még itt egy különleges helyzet, hogy ilyen leginkább csak a felvidéki határszakaszon, illetve igen, részben igen. Az erdélyi határszakaszon fordul elő, hogy viszonylag nagy számban települnek át Magyarországra a szomszédos országból nem magyar nemzetiségűek. Ugye itt elég csak a rajkai agglomerációra, vagy hát a pozsonyi agglomeráció rajkai részére gondolni, vagy hasonló a helyzetét, már megfigyelünk Kassánál is egyébként, a Sátorlóhelynél. Na most ez csak azt mutatja, hogy ezek is olyan helyzetek, amivel érdemes valamit kezdeni a magyarságnak, mind a két oldalinak, tehát az anyaországinak is, meg a felvidékinek is, mert na mondjuk ez a népesség, ez egy olyan népesség lehet, ami felszedhet magára, ugye ilyen magyar identitás mintákat, mert egy idő után nyilvánvalóvá válik majd, hogy magyarországi közoktatási intézményt vesz igénybe, egészségügyi intézményt vesz igénybe. A gyermekek Magyarországon nőnek föl, és ez egy érdekes színfoltja lehet itt a kárpát-medencei magyarságnak. Azt is kell látnunk ebben egyébként, hogy itt a felvidéki határszakaszon helyreállhatnak, ami megkezdődött. Azok a város és vonzás körzeti viszonyok korábban is léteztek, mielőtt ilyen átjárhatatlan határok kezdtek el magasodni itt a két nemzetrész közé. Ilyen helyzetek, hogy agglomerációs lakóhelyet valaki más országba választ, mint ahol a városi centrum van, ez máshol is előfordul. Tehát Balassagyarmatnál is van ilyen, Bárkánynál, Komáromnál. Ez megint azt a helyzetet hozhatja elő, vagy egy olyan kedvező helyzetet alakíthat ki, hogy megindul egyfajta ilyen cirkuláció, ez a magyar népességnek ez a demográfiai egységelősülése is itt a Kárpát-medencében, különösen ezen a határszakaszon. Ez azért érdekes, mert ez megoldást adhat sok ilyen dilemmára, ami arról szól egyébként, hogy Magyarországnak nagy szüksége van itt arra, hogy az elmúlt évtizedek folyamatai legalábbis ezt mutatták, hogy külhoni magyarság az áttelepüljön Magyarországra, mert ezáltal nyert egyébként viszonylag fiatal népességet, aki képzett munkaerőt is sorolhatnám. Ez az egyirányú elszívó hatás is egyébként nyilván gyöngítette a külhoni magyar közösségeket. Hogyha ehelyett egy ilyen egységes szövet alakul inkább ki, és egy cirkuláció, meg kétlakiság, amire vannak példák, az egyébként már is egy érdekesebb és előnyösebb pozícióba helyezheti itt akár ezt a felvidéki magyar nemzetrészt.
Én nagyon szépen köszönöm önnek a beszélgetést, és hogy rendelkezésünkre állt. A hallgatóknak mondom még egyszer, hogy Péti Mártonnal, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnök helyettesével beszélgetünk. Tulajdonképpen arról, hogy a kárpát-medencei magyarság száma ugyan a következő 40 évben, ugye a legvalószínűbb forgatókönyv szerint a jelenlegi 12 millióról körülbelül 9 millió főre fog csökkenni, ám a lehangoló, szomorú kép, nem feltétlenül kell emögött a csökkenő számok mögött egy ilyen lehangoló, szomorú képet látnunk magunk előtt. Van okunk arra is, hogy megtaláljuk ezek között a számok között azt, ami a kiutat jelenti. Nagyon szépen köszönöm még egyszer a beszélgetést, a hallgatóknak pedig a figyelmet. Ez a adás idő volt, a Ma Hét Média Család podcast műsora. Pancsád Mátyással köszönöm, viszont hallásra.